Képeslapok. Kornélia Tezácki a kényszerű koránkelők öntudatlan lépteivel haladt kifelé a házak bojából. Saját lábain sodródott felfelé a dombon, mint vele párhuzamosan és átellenben a nap a víztükör mögött, s egyszerre értek ki a tetőre is, ahol aztán alkonyatig tették naponta, ami kell. Az út, melyet Kornélia a házától a kis üzletig tett meg, legalább olyan öröknek és elkoptathatatlannak tűnt, mint mellette a tenger, a sziklák, vagy fölötte, villanydrótokkal behálózottan, mint vitrólapjait az ólomrudacskák úgy osztották különböző méretű és alakú mértani formákra az ég. A denevérek sem ültek el még, ide-oda villództak az égen, összezavarva a felhők egyirányú siklását. A bolt melletti szeméttárolóból egy sirály rángatott ki valamit. S miután a boltos karlendítéseitől felröppent, az acskó üresen hömpölygött át a drap úttesten. Kornélia Tezácki első vevője mindig saját maga volt. Egy doboz cigarettát kért és kapott. A kartonon a sivatag volt látható, és kellékei egy piramis, egy teve. Kornélia Tezácki megtanulta, ilyen is van. Valahol messze, ahol a fény nem a hullámokra esik. Bekapcsolta a gyékény elé felakasztott rádiót, a híradó utáni meteó szignál zsizsegtette a poros hangszórókat. Több helyen viharos széllökéseket okoznak azok az ivatarok, amelyek délután a hideg front előtt alakulnak ki. A front előtti úgynevezett meleg, nedves szállítószalagban összeáramlási vonal alakul ki. Az ország északi csücskén a széllökések fákat döntöttek ki, vezetékeket szaggattak le, és villanyoszlopokat döntögettek. Reggelre nagyjából 150 háztartás maradt áram nélkül. A csobbanások az öbölben képződtek. Onnan szélettek szét, és közlekedtek a húzatos utcákon, mint valami kopogó szellemek. A kavicsokkal szegélyezett part nagy szívkagylóként foglalta magába a tengerneszeit. Aki a sziklákon ült, azt is hallotta, amint a garnélarákok öltésszerű nyomukkal telecsíkozzák a puha vízfenéket. Mlieko, kinek úgy kellett volna aludnia, mint a tej, lapos kövek után keresgélt a víz színén megtörő fényben. Mlieko kacsái elugráltak a legközelebbi szigetig, ahol a homokba fúródtak a teknős tojások mellé. Némely part sziklás, némelyik homokos, csak a tengervizes mindenütt, gondolta Mlieko, mert az ilyen kijelentések mindig megnyugvással töltötték el. Abban az életkorban volt, amelyben a világ feketesége és fehérsége úgy öleli egymást, mint a Yin és Yang jel két egysége, éles határral, az elmosódás minden lehetőségét kizárva. Mlieko fejében minden külön rekeszt kapott, a dolgok nem utalhattak egymásra és nem függhettek össze, ahogy a rabokat is elkülönítik, mert a kommunikáció veszélyes, hiszen olyan erőket képes megmozgatni és egyesíteni, amelyek felborítják a rendet. Mlieko tiszta és nyugodt lelkiismerete volt a cellák őre, de szürke árnyalatú szeme azt a még alvó belső anarchiát sejtette, amelyben sziget és tenger már nem két külön kategória, hanem a fövenyt örökösen ostromló hullámok képe. Egyelőre azonban azt sem tudta, mit jelent az kaland. Egy-egy kavicsot megtartott magának, ezeket a párnája alatt szárogatta. Kedvelte azokat, melyeket egészen áttört a víz sója, emiatt megszabadultak a kövekre jellemző súlytól és átláthatatlanságtól. A só minden üvébe szivárgott, és Kornélia Tezáckinak minden nap le kellett vakarnia az árura száradt réteget. Az állványt kivitte a fabódé elé, így a nap mindig tovább szívta a képeslapok színét. Nem sok turista járt ezen a vidéken. A helyiek meg már régen megvásárolták azokat a felvételeket, amelyeket előnyösnek találtak. Elküldték távol élő rokonaiknak, vagy csak egyszerűen betűzték egy családi kép keretének a sarkába. Akinek meg nem volt családja, az kép nélkül is élesen fel tudta idézni a sziget bármely pontjából eső kilátást, s aki halászni járt naponta csónakjával a nyílt vízre, különbeket is látott. A szigetet ábrázoló képek lényegüket vesztetté fakultak. A parton egy asszony tulószéket tolt, a pokrócba bugyolált test olyan volt benne, mint egy korall. Ha csak tehette, naponta kihozta a levegőre nyomoréknak született gyermekét, aki lassan férfivá érett. Végtagjai azonban üvegesek és törékenyek maradtak. Fent a dombon, az aleppói fenyők tövében Kornélia Tezáczky berendezkedett arra, hogy egész nap a tengert nézze, és anélkül, hogy beleavatkozna, újra és újra megállapítsa a változásait. Mlieko hajnalban újra ugyanazt álmodta, ami ellen csak verejtékezéssel védekezhetett. Futóhomokba tévedt, s arra riadt, hogy nyelve szájpadlásához ragadt, mintha már a víz sem enyhíthetne szomján. Saruja után kutatott mesztelen lábfejével a hajópadlón, és már attól megnyugodott, hogy tudta, hová megy. Csendje előtt az öböl megnyílik. Amikor a nap kiért a hegylánc fölé, már visszafelé indult, zsebében a Kornélia Tezáckynak szánt gyöngyházzal. Noha tudta, hogy a bolt korán nyit, úgy gondolta, Kornélia Tezáczky még alig ha indulhatott el otthonról. Egy, az utca szintjéről induló erősen lejtős kőfal, amely a hegyomlást akadályozta, a lapos fedelű mediterrán házak sorában végződött, s a párkány végéből könnyedén át lehetett lépni az első ház masszív tetejére, onnan pedig a következőre, majd az azt követőre, mivel a házfalak között nem volt köz. Mlieko Kornélia Tezáczky házának tetőnyílásán akart leereszkedni. Ennek az eltökélt szándéknak nem volt semmiféle előzménye. A törődött, kesehajú nő és a kamaszkortól éppen elrugaszkodó fiú összesen néhány mondatot váltottak életükben. Ezek is a vásárlásra szorítkoztak. Mlieko azonban egy ideje azt is meg tudta volna mondani, mely napon vág körmöt a visszajárót nyújtó csontos kéz birtokosa. A lejtőn rugódzó léptekkel lefele haladva az orra előtt tartogatta a visszajárót. A dohány és a kézkrém szaga egy pár pillanat alatt beleívódott. Émeítő volt és felkavaró, combtövet bizsergető és reménytelenül boldog. A víztároló aknáknak hasonló a fedelük a szobák fölé vágott ablak bádok tetőihez. Sötétebb és melegebb lévén az akna szűk tere, Mlieko, miközben karjával a nyílás peremébe kapaszkodva leereszkedett, arra gondolt, hogy egyenesen Kornélia Tezáczky hálószobájában találja magát, amikor földet ér. De nem így történt. S amikor ráeszmélt, hogy az ablaktalan helyiség egy vízgyűjtő, amelynek falain nincs mód kimászni, úgy helyezkedett kényelembe a szűk sarokban, olyan megadóan és hadakozás nélkül, mintha küldetését maradéktalanul és pontosan hajtotta volna végre. Kornélia Tezacki fabódéjában gubbasztott. Egy halászó sirály visszapattant a víztükörről, miután elvétett egy lecsapást. Mintha a reggel visszavonta volna érkezését, beborult. A távoli hegyvonulat oldalán hangtalan vízesésként zubogtak alá a mészkőszínű felhők. A rádióban megjósolt csapadék foltosra és hullámosra áztatta volna a Razglednicák napszitta szigeteit, így hát Kornélia Tezacki felállt, hogy bevigye az állványt maga mellé.